Köszönjük, drága atyánk, ezt a mai reggelt, köszönjük Istenünk, hogy a levegőt, a napot, köszönjük azt, hogy Magyarországon az év madarának a mezei verevet választották, a kis Csurit uram, és Úram, te is megemlékezel a verébről, a verebecskéről. Úram, tényleg a te bölcsességedet, téged dicsér minden egyes állat, Uram. Minden egyes alkotásod téged dicsér. Ó, Istenem, tényleg csak hálásak vagyunk a ma reggelért. Minden egyes drága percért, amit veled tölthetünk. Minden egyes gondolatért, ami tőled jön. Minden egyes csepp életért, Uram, amit tőled fogadunk el. És tényleg csak így köszönjük az üzletember találkozót. Imádkozunk Sanyiért, Uram, csak áld meg őt, ahol van, minden egyes drága emberért imádkozunk, és adj nekünk halló füleket ma reggel. Tőled akarunk hallani, elfogadni. Tanácsolj minket ma reggel. Te bölcsességedet akarjuk hallgatni ma reggel. Nem emberi gondolatokat, nem emberi szavakat, emberi okoskodásokat, hanem a te bölcsességedet. Bölcs ember az, aki hallgatja a bölcsességet, Uram. Úgyhogy így vagyunk itt ma te előtted, és vezess minket. Együtt akarunk veled gondolkodni, a te igéddel gondolkodni, a te tanácsoddal gondolkodni. Jézus nevében. Amen. Amen. Wow. És a múltkori alkalommal megalapoztuk, láttuk azt a helyzetet, hogy az embernek bölcsességre van szüksége, bölcs tanácsra van szüksége. És megnéztük az eredetet, hogy hol miért. Miért van ez, és 1 Mózes 3-ban megtaláltunk mindent. Minden okot megtaláltunk. Jól kezdődött, de aztán bejött egy kis grubanc, ami miatt az embernek csak szüksége van bölcs tanácsra. Mint előtte is volt, de csak Isten útjain járt. És aztán, amikor az ember letért erről az útról, folyamatosan keresi a választ, folyamatosan rossz döntéseket hoz, illetve jó és rossz döntéseket hoz, jó és rossz döntéseket. Előtte igazából Isten tudatos volt az ember a bűnbeesés előtt, és aztán pedig öntudatos lett. És ez itt a probléma, hogy az ember öntudatos, nem Isten tudatos. Az embernek a gondolkodása, amikor gondolkodik az életéről, a különböző helyzetekről, akkor először nem Isten tudatos. Ahhoz kell az akaratnak egy döntése. A bűnbeesés előtt nem volt. Nem kellett döntenie e között, hanem egyből Isten vezette a gondolatait. Mert a gondolkodása az így volt, hogy volt egy ártatlan szelleme, amely Istennel állandóan kapcsolatban volt, volt az elméje, az elméje, amely az emberekkel tartotta a kapcsolatot, ott Évával, akkor még ez volt a bűnbeesés előtt, nem sok variáció volt. És ott volt a test, aki pedig a természettel, a földön, a természettel tartotta így a biológiai kapcsolatot. Tehát körülbelül így. És amikor a bűnbeesés bejött, akkor a szellem halott lett, és onnantól kezdve összezavarodott minden. Na hát ez volt körülbelül 6000 évvel ezelőtt, azért mondom idézőjelben, mert ezen sokat vitatkoznak, de van itt az elektronikus Bibliámon egy időgép, és azt mondja, hogy ez az időgép Krisztus előtt 3900-ra datálja a teremtést, és Ádám, oké. Tehát azért mondom, hogy körülbelül 6000 éve, és ugye 6 nap alatt teremtette Isten, elnézést, csak itt járhatom a kezemet. 6 nap alatt teremtett, 6 napig munkálkodott, igaz? És minden kész, és minden jó, és a 7. nap megpihent. Ha úgy nézzük, hogy a 7. nap az a pihenés, akkor az, ha az 1000 éves királyság, és ami az embernél 1 nap, az Istennél 1000 év. akkor egy ilyen körülbelül számítás alapján előtte állunk. Mert az a 7 év nyomorúság, ami az elragadtatás után jön, az a 7 év, az gondoljatok bele, ha ami az embernél egy nap, az Istennél 1000 év, akkor mi az a 7 év Istennél? Az így elmegy. De itt nagy nyomorúság lesz a Földön. És utána jön 1000 év. 1000 év. És érdekes, hogyha azt mondjuk, hogy körülbelül 4000 év, vagy Krisztus előtt 4000 évvel volt mondjuk a teremtés, akkor azt nézem, hogy 4000 plusz 2, az 2000, az 6000. Tehát úgy tűnik nekem, hogy ennek így az ideje lejár. És ez nem tenném rá a nyakamat erre a számításra. De nagyon sok, a Bibliából látjuk az idők jeleit. Az idők jelei az, hogy tényleg közel van az elragadtatás. Tényleg közel van az 1000 év pihenés. Amikor Jézus Krisztus itt fog uralkodni a Földön teokráciában, nem demokráciában, és nem minden teokráciában, ahol ő itt lesz látható módon, és velünk együtt fog uralkodni. Dávidnak a trónján fog ülni, és valószínűleg Dávid lesz az első minisztere, a kormányzó. Nem tudom a szavakat. De a világ oda fog, Jeruzsálemben lesz, és az új Jeruzsálemben lesz, és mindenki Istentől fog elfogadni. Jézus Krisztus lesz, ahova járnak a kormányzók, és kérdeznek tőle, mint ahogy Salamonhoz mentek. Salamonnak az ideje, Salamonnak a királysága, az a nyugalomban volt, és ez az 1000 évet szimbolizálja. Dávidnak a királyság, az a harcos Krisztus, az a gyülekezet. Mert most itt vagyunk egy szellemi háborúban. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen analógiát akarsz nézni, akkor Dávid, akinek a kezéhez vértapadt, állandóan harcolt, nem építette föl a templomot, és bukott egy hatalmasat. És tulajdonképpen Salamon építette föl a templomot, igaz? És ő nyugalom és béke volt, és hihetetlen gazdagság. Ez az 1000 évet szimbolizálja. A lényeg az, hogy szükségünk van tanácsra, és ennek a fejezetnek a címe, hogy a bölcs ember megfogadja a jó tanácsot. A bölcs ember, és ez itt van az 5. fejezetben, jó? Jegyzeteljetek, húzgáljátok alá, vannak kérdéseitek, szeretnék valamit így elmondani, látom, van kérdés. Az 1000 éves királyság után újra elengedik a sátánt, még pusztítani fog, és onnantól kezdve végérvényesen fehér trón ítélet lesz, az utolsó ítélet akkor lesz, és végérvényesen az örök tűznek tavába lesz vetetve a sátán, és tulajdonképpen az lesz a pokol, és sajnos a hitetlenek is ott lesznek, és új ég és új föld lesz. Új ég és új föld a mennyből száll alá. Itt elmúlik minden, minden el lesz törölve. Még az emlékezetünk is el lesz törölve. Az utolsó ítélet. Az 1000 év az 1000 évig fog tart. Örökké valós. Örökké valóság. Örökké valóságig. Örökké. Örökkön örökké. 1000 év. Tehát 1000 év végén az gyorsan lejátszódik. Na. Az ember előtt mindig két út van. Aki úgy gondolja, hogy több út van, az csak lehet, hogy így kicsit még érdemes gondolkodnia rajta, és egyszerűsíteni, és jó kérdéseket föltenni. Mert akárhogy nézem, van Isten útja, és minden más. Isten útja, és minden más. Az igazság, és minden más. A dolgok nem úgy merülnek föl, hogy jó és rossz. Ez mindig bezavarhat. Mindig bezavarhat. Mert akkor meg kell, isteni jó, vagy emberi jó. És az ember, könnyen elveszek az emberi jóba. Könnyen megvezet az emberi jó. És ez a humanizmusnak a szelleme. Jó, igen, jó ember. Jó dolgokat tesz. Istenítsük. Ő már majdnem Isten. Adakozó. Segít a betegeken. Segít a szegényeken. Igen, igazad van, ez tényleg jó. Ha szembeállítom vele, hogy aki meg öli az embereket, aki mérgezi, és a nácik, és egyértelműen, de Isten másképpen vizsgálja a dolgokat. Isten másképpen nézi a dolgokat. És Azt mondja a példabeszédek 8.12-ben, én bölcsesség lakozom az eszességben, a megfondolás tudományát megnyerem. Azt mondja, én bölcsesség. Akkor most mi a bölcsesség? Okoskodás? Jó döntés? Eszesség? Megfontolni a dolgokat? Igen, igen, ezt okozza, de azt mondja, az úgy tűnik nekem, hogy a bölcsesség egy személy. És igen, elárulom, ha eddig nem tudtátok. Nem IQ a bölcsesség, nem emberi tapasztalat, nem ügyes kezek, zseniális elme, nem, a bölcsesség egy személy. A bölcsesség egy személy, és ez ámulatos, hogy a bölcsesség egy személy. És a világ ezt nem tudja. A bölcsesség úgy gondolják, hogy abban mérhető, hogy mennyi pénzt csináltál, abban mérhető, hogy milyen jó a családod, jól vezeted a családodat. Vannak jó emberek, vannak jó családok, Isten nélkül való, tényleg. És áldás, ha valaki ilyen családba születik, és jó példákat lát, tényleg. De Isten előtt azt mondja, hiába valóság, semmi. Nem számít, mert a lényeg az, hogy a bölcsesség, az én fiam benne lakik-e a szívedben. Ez itt a nagy kérdés. De Istennek vannak praktikus tanácsai is az életre. De ez a kiindulás. És az, hogy amikor az ember döntés előtt áll, és tényleg nem egyértelmű, hogy most mi a hasznos nekem, könnyen ezt teszem föl, ezt a kérdést. Mi van a hasznomra? Igen? A hasznodat keresed? Vagy olyan döntést akarsz hozni, amely Isten szerint való, és áldás lesz az életedre és a családod életére generációkon keresztül, vagy a hasznodat keresed? Jól akarsz járni? Igen, jól akarok járni. Ki az a bolond, aki nem akar jól járni? Igaz? Persze. Növekedést akarsz? Hát persze, hogy növekedést akarok. De úgy tűnik nekem, hogy azok az emberek, sok olyan ember van, aki növekszik, hatalmasra nőtt, sok olyan ember van, aki gazdagodott, sok olyan család van, ahol azt mondanád, wow, ez jó. De aztán, amikor jobban megkapargatjuk a dolgokat, sikerül oda egészen mélyre bejutni, és kérdéseket föltenni, akkor kiderül, hogy szükségben van. Kiderül, hogy megelégítetlen szükségei vannak. Kiderül az, hogy igazából nem találta meg az életére, az élete fontos kérdéseire a választ. Igazából nem tudja, hogy kicsoda ő, és mi az életének az értelme. És van egy hamis nyugalom is lehet. Keleten, ahol ahol ott van a buddhizmus és múltkor is elfelejtettem, mi van még ott a hinduizmus, tehát sintoizmus és sok izmus, tehát van egy hamis béke a szívben. Mert a bűn az nem probléma. Hát ez hazugság, amivel óvatosnak kell lenni. Nagyon, nagyon óvatosnak kell lenni. Igen. Sajnos, ha megnézzük, hogy 60-70 éve indult meg ez a kultúra hódító útjára egyre jobban. Ahogy a Biblia kezdett kiszorulni, az iskolákból, az Isten szerint való oktatás, a bibliai elvek oktatása kezdett kiindulni, ahogy itt a forradalmak kezdtek bejönni, és a humanizmus teret adott a keleti kultúráknak, és elhiteti, hogy a bűn az nem probléma. Ez miből adódik? Abból adódik, hogy ennek az az alapja, hogy nincs élet a halál után, vagy inkarnáció van. Mert hogyha valaki hinné, hogy csak ez az egy élete van, akkor föltennek a kérdést, hogy van-e bennem valami, ami túlmegy az életem, vagy a halálon? Van-e valami, ami megmarad? Mert hogyha az én vagyok, hogy az én belőlem egy rész, akkor igenis érdekel, hogy mi lesz vele. És nyilván félrevezető gondolatok ezt csak próbálják így lekicsinyelni a halál utáni életet. De van-e élet a halál után? Sok embert foglalkoztat ez ma. De azt mondom, hogy oké, itt van ez a kérdés. Van-e élet a halál után? Hogyan döntöm el? Hogyan válaszolom meg ezt a kérdést? Oké? Okay? Meghallgatom azokat, akik átmentek a klinikai halálon? Tettem. Azt hittem, hogy ez, itt lesz a válasz. Tanulmányoztam, van, nincsen már, volt vagy három komoly könyvem. És elkezdtem tanulmányozni, mert nagyon izgalmas dolgokat mondtak. És próbáltam összefüggéseket találni. És találtam. És más is talált. Nem én fedeztem föl. De most meg azt mondom most már, hogy az igazságot keresem, és tudom, hogy a Biblia az igaz, hogy Isten igaz. Most már azt mondom, hogy csak óvatos vagyok vele. Óvatos vagyok vele. Nagyon izgalmasnak tűnik, nagyon érdekesnek tűnik, egy folyosó világosság a végén, és azt mondják, Istennel találkoztál. Biztos vagy benne? Hoppá, az igében azt olvasom, hogy a világosság angyala bukott. Azt olvasom az igében, hogy hitető. Azt olvasom az igében, hogy hazug. Hazug, és visszajönnek emberek, és jóvá válnak, és az életük értelmet kap. Igen, mit? A jó és gonosz tudásának fája való táplálkozás, az még mindig a pokolba vezet. Az még mindig a pokolba vezet. Tehát szükségem van Istentől való bölcs tanácsra, de leginkább elsősorban szükségem van arra, hogy a szívembe ott legyen a bölcsesség, maga Krisztus. Isten kell, hogy elfoglalja azt a helyet. És innen indul ki minden. Hogyan fogadunk el tanácsot? Hogyan döntünk? Általában van egy helyzet, egy gyakorlati helyzet, hihetetlen, ma reggel. Melyik cipőmet vegyem föl? Vegyem föl ezt az új MBT cipőmet, és ez itt nem a reklámnak a helye, amiben gördülékeny vagyok, a feleségemmel ezzel poénkodunk. Na gyerünk, gördülékenyek vagyunk ma reggel. Igen, ez egy jó cipő, tényleg segít sok mindenben. Vagy fölvegyem, de hát egy kicsit meleg. Tényleg így bemelegszik, mert nagyon dolgozik a láb, és hőt termel. De a haszna az több. Jó haszna van, akkor ezt vegyem föl? Azt vegyem föl, amely csinos, esetleg, hogy tetszen nekem, ha ránézek, vagy másoknak. Vegyek föl egy szellős cipőt. Hát, hogyha csak egy cipőd van, akkor nem sokat agyalsz ezen, az biztos, igaz? De ha kinyitod a szekrényed, és van 30 cipő, akkor már azért ott van előtted a kérdés. Tehát, hogy helyzetek vannak, amit elemeznünk kell. Igaz? Van egy helyzet, elfogadok egy tanácsot, megfontolom, és döntök. Helyzet, tanácsolom magam, vagy megkérdezek valakit, oké? Átgondolom, és döntök. Lehet, hogy ez egy másodperc volt, de te döntöttél. Egy emberi testet másodpercenként tudja valaki hány impulzus ér. Mennyi? Millió számú impulzus. Tehát most gondoljatok mindenre, az egész szervezet, ami én vagyok. Tudjátok, hány döntés születik meg a percenként vagy másodpercenként az emberi szervezetben? Ne csak arra gondolj, hogy az agyad, igen, földet, igen, nem. Nem. A biológiára is gondolj. Gondolj a sejtekre. Hány döntés. És lehet, hogy ott az akaratnak nincs ott a döntése. Nem mondanám, de csomó döntés születik. Ott van a szervezetünkben a halál, és ott van az élet. És az, hogy élek, az egyelőre úgy tűnik nekem, hogy élek, hogy az élet diadalmaskodik a halál fölött. De folyamatosan ott van a halál, és munkálkodik. A bűneset óta a halál ott van minden egyes emberben. És munkálkodik. És ha győzedelmeskedik, akkor ez a fizikai test meghalt. Oké? Ott van, igaz? És mi az egészség? Az egészség az egyensúly. És állandó folyamatok vannak bennem a szervezetemben. Tehát hihetetlen teher alatt van a szervezet. Ha tudnánk minden egyes döntésre, akkor abban a pillanatban, ami a szervezetemben történik, meghalni. Abban a pillanatban fölrobbanna az agyam. El tudjátok képzelni? Tudod, hogy most ez a aminósav most megtámadja azt a... Vagy mit tudom, nem is tudom, mert gyenge vagyok. De el tudjátok képzelni, hogy mindről nekem kéne gondoskodni? Akkor megbalondulnék. Tehát helyzet, tanács, megfontolás, döntés. Mindenki ezt csinálja. A kérdés az. Honnan fogadok el tanácsot? Hogyan fontolom meg a dolgot? És nyilván ennek alapján milyen döntést hozok. Tehát példabeszédek 12-15. Mindjárt felolvasom. Persze, ha megtalálom, csak akkor. Példabeszédek 12-15. A bolondnak haragja azon napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. A bolondnak haragja azon a napon megismertetik, a bolondnak haragja azon a napon megismertetik. Azon a napon, ez az ítéletnek a napja lesz. Azon a napon megismertetik minden. Azon a napon minden egyértelmű lesz. Nem lesz appella, nem lesz, tehát én nem tudtam. Isten elébe fogja vetíteni, mint egy kivetítőn, és meg fogja mondani, miről beszélsz? Emlékszel? És ott lesz valahogy, nem tudom, ez csak így a mai technikával így tudom elképzelni, tudod, hogy projektoron ott van, és emlékszel? És azt mondja, tényleg. És minden száj befogadjuk, minden fáj. Száj. Senki nem tud megállni Istennek az igazsága előtt, a hazugság van a szívében. Senki nem tud megállni. Egyedül csak az igaz, a Krisztus, akiben ott van Krisztus, az fog tudni megállni előtte. Tehát minden a bolondnak haragja azon a napon megismertetik. Gondolkodjak így. A másik vers, Zsoltárok 81.13. Mi van itt? Mit akar itt mondani Isten nekünk? Ott hagytam azért ő szívüknek keménységében, hogy járjanak maguk tanácsa szerint. Ott hagytam. Akik nem fogadnak el Isten szerint való tanácsot, családot, ezt is mutattam volna. Nézd csak, azt mondja, hogy ott hagytam őt szívüknek keménysége. Ők a szívüknek keménységében vannak. Zsoltárok 81.13. A szívüknek a keménységében maradnak. Van az ártatlanságnak a kora, amíg a szabad akarat nem tud döntéseket hozni, felelősségteljes döntéseket, és azt mondja az Úr, hogy én nekem van erre gondom. Tehát, hogyha egy gyermek ezelőtt megy el, mondjuk, és ez itt a egyik kérdés, igaz? Tudod, ki a felelős? Akkor az Úrnak van gondja. Tehát a gyermekek az akarat, amíg ez az ártatlanok addig, ha véletlen elmennek, akkor ők a mennybe mennek. És mit akartam ezzel még mondani, hogy onnantól kezdve viszont, amikor már döntést tudsz hozni, amikor egy ember ott áll a gyermeki korban már ott áll az út a járda szélén, és azt mondja, hogy azért nem lépek le a teherautóról, mert meghalok. Tehát itt már ott van ez a döntés. Ez csak egy példa, nem tudom, hogy tökéletes-e vagy jó-e. Onnantól kezdve már tudja az életnek és a halálnak között tud dönteni. Onnantól kezdve már felelős döntést hoz. Onnantól kezdve már számon kérhető. És Isten tudja ezt pontosan, hogy hogyan lesz, de senki nem tud egy olyan érvet hozni majd előtte, hogy talán nem tudhatta volna. Nem. Mert azt mondja, hogy a természetből kiolvasható az én törvényeim. És a másik pedig, hogy mindenki ez magához van mérve. Tehát hozzá van mérve ez a dolog. És úgy lesz számon kérve. El tudod képzelni egy, nem tudom, hogy van-e még a Földön olyan, egy törzs, amely teljesen el van szeparálva mindentől, a kultúrától, a világtól. Egyszerűen már nem nagyon tudom elképzelni. Lehet, hogy régebben volt, 1000 évvel ezelőtt biztos, hogy volt. És ővelük mi lesz? Akkor 1500. De hogy biztos, így van, 50 évvel ezelőtt is, akár. És? Hogy fognak megállni az Úr előtt? Hát én nem tudtam. És akkor Isten csak meg fogja mutatni neki, hogy de igen, tudhattad volna. Csak mással voltál elfoglalva. Én azt azért tettem oda eléd. És lehet, hogy valakinek azt fogja, én a napot azért tettem oda, hogy megtudjad. Ismeritek azt a történetet? Már hallottátok? Hogy Dél-Amerikában egy indián törzsfőnök, aki napi mávdó volt, a napisten kultúrában, minden nap hálát adott a nap istenének, Istennek, és az a nap volt. Reggel fölkelt, mindig ott volt a felkeltén, és hálát adott, és áldozatokat mutatott be. És egyszer egy felhő eltakarta. Igen. És egyszer egy felhő eltakarta a napot. És az indián főnök elkezdett ezen gondolkodni. Vagy most ki a nagyobb? Ki a nagyobb? A Isten a nagyobb, aki a nap, vagy ez a felhő? És rájött, hogy nem. És azt onnantól kezdve azt az Isten kezdte el imádni, aki a napot alkotta, aki a napot teremtette. És lehet, hogy neki ez lesz, lehet, hogy ez fogja megállítani majd az ítéletnél. Nem tudom, nem tudom. De hozzá van mérve. Tehát hozzá van mérve. Oké. Azt mondja, hogy itt vagyunk a döntési folyamatban. Igen, és azt mondtuk, hogy aki nem fogad el tanácsot, ott marad a szív keménységében. Ezt mondja Isten. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a nem tudás az nagyon nagy árat fog hozni. Nagyon nagy árat fog hozni. A nem tudás sokkal többe kerül, mint a tudatlanság. Tehát a nem tudás sokkal többe kerül. Minden területen. Az, hogy én nem tudtam, és most tényleg erről az utolsó ítéletről, az, hogy nem tudtam, nagyon sokba fog kerülni. Mibe fog kerülni? Az örökkévaló. Istennel az örökkévalóság, vagy a pokolban az örökkévaló. Érted? Értitek? És ennek hatása lesz most itt, tehát onnan most sokszor időben ugrálunk, mert indítottunk azzal a versen, ugye, hogy majd azon a napon, és aztán mindig muszáj visszajönni, mert itt élünk. De éljünk úgy itt, hogy tudjuk, hogy megállunk azon a napon. Legyen ez a kiindulási pontunk. Oké? Legyen ez a kiindulási pontunk. És ez nagyon izgalmas. Nem, rosszul mondtam. Tehát bocsánat, nem rosszul mondtam. A tudatlanság fog sokba kerülni. Okay. Igen. Jó? Oké? Okay? Uh-huh. És nem, ott én megkavartam. Tehát nem a tudás fog sokba kerülni, hanem a tudatlanság. Hogy mondtam? Nem a nem tudás?
A nem tudás ára van.
Jó, a nem tudás. Oké, okay, nem. A tudatlanságnak, igen, a tudatlanságért fogunk nagyon nagy árat fizetni. Így van. Akkor. Jó? Így van. Ez, igen. És azt mondja Efézus 5.15, hogy okkal járjatok. Okkal járjatok. Okkal. Ez ok, az cél. Céljal járjunk. Ez azt is jelenti, hogy bölcsen járjunk, hogy bölcs tanáccsal járjunk. És utána azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot. És ez az üzleti életben, főleg egy olyan üzleti világban, ahol van motiváció, ahol van oktatás, nagyon sokat alkalmazzák ezt az igét. De nem így mondják. Nem mondják, hogy Pál írta az efézusi gyülekezetnek. Nem így mondják, hanem azt mondják, hogy fektess be az elmédbe, hogy minél drágább a képzés, annál jobb. Menjél el olyan utakra egy üzleti motivációban, ahol képzés van, nem baj, hogy 3-4-5-600 ezer forintba kerül, de megéri. Vedd meg a tudást. Vedd meg, mert a tudásnak ára van. És ez így van. Azt mondja Isten, hogy céllal járjátok az életeteket, céllal járjátok. Ez lehet az utolsó ítélet is, hogy tudjam, hogy annak mi az értéke. De azt is jelenti, hogy nap mint nap céllal járjak. Nap mint nap céllal járjak. Hogyan lehet bölcs tanácsot elfogadni, hogy melyik cipőt vegyem föl? Nagyon egyszerű. Csak föl kell tennem néhány jó kérdést. Hova megyek? Mi lesz ott? Mire fogom használni a lábamat? Ha csak arra az intuícióra hallgatok, hogy most éppen a színe dönti el, akkor lehetséges, hogy az nem volt bölcs. Lehetséges, most csak szeretném lerúgni magamról, mert megföl benne a lábam, és izzad. Tehát bölcs tanácsra szükségem van még abban is, hogy a cipőmet, melyik cipőmet választom, mert azt mondja, hogy bölcsesség lakozom az eszességben. És Isten azt akarja, hogy igen, legyél meggondolt, gondolkozz tovább, gondolkodj előre, számolj a következményekkel. Az intuíció az néha tényleg nagyon jó, de ha te csak az intuícióra, a pillanatnyi gondolatokra, érzelmekre, érzésekre hagyatkozol, akkor csak tudd, hogy ennek következménye van, de számolj a következményekkel. De azt szokták mondani, hogy nem az a hülye, aki fejjel neki megy a falnak, nagyot koppan és utána elhallgat, hanem neki megy másodszor, harmadszor és negyedszer, csak más eredményt vár. Oké? Nem az a bolond, aki beüti a fejét a falba, mert hát egyszer csak meg kell vele ismerkedni, nem? És hogyha így, akkor így. Hanem az, aki bele, neki megy harmadszor, negyedszer és más eredményt vár, és nem gondolja át. Nem gondolját, hogy ez a dudor már azért úgy rendesen óriási itt a fejemen, és már nagyon érzékeny, és mégis azt hiszem, hogy egy faltörő kos vagyok. Vagy azt hiszem, tudod, hogy egyszer csak így megnyílik előttem a fal. Küzdősportot űztem, és ez a keleti kultúra ott volt. És elhittem, hogy az ütésemnek olyan ereje van, hogy teljes erővel bezúszhatok a falba, és nem megy tönkre a kezem. És sok ilyen filmet láttam, tényleg sokat foglalkoztam, majd meditáltam rajta, és higgyétek el, hogy ez energizálva van. Energizálva van. Voltam egy versenyen, és most nem azért mondom, hogy ez nem számít, mert utána abba is hagytam, és én így küzdöttem. Tényleg, én így küzdöttem. És hihetetlen ma. Nem volt soha olyan erőm, hogy én egy ilyen ütéssel leterítsek egy 100 kilós férfit. De megtörtént. De hiszem azt, hogy ez nem azért történt. Aki küzdősportot űz, az tudja nagyon, hogy egy ilyen beállásnál csak ennyi van. Ennyi van. És nincs is idő és erő, hogy onnan fölgyorsítsd. A filmekben Bruce Lee igen meg tudta csinálni, és ámulatos volt, ahogy ő fölkészült, ismerem így az életét. De oké. És ez tényleg, én úgy gondolkodtam, hogy teljes erővel belezúzhatok a falba, és nem történik semmi. Tehát, hogy hihetetlen az, hogy honnan merítünk. Hihetetlen, hogy honnan merítünk, tényleg. A döntési folyamat az, tehát helyzet, tanácsadás, megfontolás és döntés. És az infogyűjtés, a tájékozódás, az információgyűjtés és tájékozódással érdemes kezdeni. Aztán feldolgozni, elemezni, osztályozni, megtartani és elvetni dolgokat. Ezt ma nagyon komoly képzések vannak erre, hogy hogyan hozzunk döntéseket. De vajon Isten tanít-e minket erre, hogy hogyan hozzunk döntéseket? Tudunk-e Isten vezetésében lenni egy döntéshozatalban? Tudjuk-e objektíven szemlélni a tényeket? Objektíven. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem viszem bele az érzelmeimet. Az azt jelenti, hogy tudok-e a helyzettől visszalépni egyet. Benne lenni a helyzetben így, teljesen így benne lenni, tudod, érintve vagyok, érintve az arcomat, betakarja a fejem, az eső ellen véd, teljesen érzelmi kapcsolatot teremtettem a notebookommal, és vizsgálom, tudod, teljesen, a francba kicsit poros, az orromba por, kellett volna takarítani, hatással vannak rám a dolgok, és így hozok egy döntést ezzel az ügyel kapcsolatban, akkor nem vagyok objektív. Tudok-e hátralépni egy adott helyzetben, és tudok-e objektíven szemlélődni? Nem tudok, mert szubjektív lény vagyok. Ha elhiszed, hogy tudsz, akkor be vagy csapva. Barátom, be vagy csapva. Mert nem. Egyedül Isten tud objektíven gondolkodni rólam. Egyedül Isten tanácsa az, aki úgy lát engem, ahogy kell. Ahogy kell. Egyedül ő tudja megmondani az azonosságot. Hát még azt se tudom, hogy én ki vagyok. Barátom hiába lépegezte hátra 16-ot, és minden másodpercben azt se tudod, hogy ki vagy. Soha nem tudsz objektív lenni. Tudod miért? Azért, mert a szenzoraid be vannak szennyeződve. Azért. És nem tudod helyesen tanulmányozni és helyesen megítélni a dolgokat. Lehetsz te 16 Nobel-díjas tudós, akkor sem. Akkor sem. Mert hiába keresik, kutatják, és nem találják. Elmehetnek a legtávolabbi csillagig, ami emberileg lehetetlen, és soha nem fognak elérni oda, és elmehetnek a legkisebb anyagi összetevőig, ami megint csak lehetetlen, és ebben van a világ, ebben van a világ, ez a kettő között van az ember tudománya, de Isten ezen túl is ott van, ahova az ember el se érhet. Mert magasabbak az ő gondolatai, mert az ő gondolatai jóval magasabbak, mint az ember gondolatai. És osztályozás, elemzés, döntés, értékelés, korrigálás. Példabeszédek 19.20 azt mondja, hogy engedj a tanácsnak. Engedj a tanácsnak. Példabeszédek 19.20. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy jó tanács, és majd beszélni fogunk arról mindjárt, hogy honnan fogadjak el jó tanácsot. De még mindig ott van az akaratom. Még mindig ott van az akaratom. Találkoztatok már olyannal, hogy teljes mértékben, úgymond teljes mértékben, meg vagy róla győződ, hogy mit kellene tenni, 16 úton levezetted, bebizonyítottad, tényleg, ezt mondja a feleséged, a férjed, ezt mondja az anyukád, az apukád, és ott vagy a helyzet, igen, ez a jó döntés, oké, és ott vagy a helyzetben, és nem az döntő. Voltál már ilyen helyzetben? Ha nem voltál, olvasd el Róma 7-et. Pál azt mondja, hogy megvan bennem az, aki a jót akarja cselekedni, és megvan bennem, ami rosszat. És én akarom a jót, akarom az isteni jót, akarom, de nem tudom. Néha tudom, de néha nem tudom. Óra, kicsoda szabadít meg ebből a testből. Hogyan fogok én jó döntéseket hozni? Hogyan fogok én Isten szerint való döntéseket hozni? Tehát mindig ott van az akarat. Az akarat ott el fog dőlni. El fog dőlni. Vannak nagy biblia tudósok? Vannak. El tudod kezdeni, lehet, hogy valaki kívülről tudja a Bibliát. A hébereknél sokan tudják az Ószövet, a Tórát. Mert hát gyerekkorban ezt hallja, nem indián meséket, meg Jancsi és Juliskát hallgat, hanem Dávid történetét hallgatja. Meg Mózesről hall, meg Noéról, meg ezeket a történeteket, ezen nő föl. Ilyen meséket hall, és ilyen történet. Persze, hogy tudja. Annyiszor hallja minden nap ezt hallja. Persze, hogy tudja. De a szívnek a keménységében maradsz, ha az akaratodat nem az én hatalmam alá rendeled. Lehet bármilyen tudós, a szívednek a keménységében maradsz, mondja Isten, ha az akaratodnál, amikor ott lesz a döntés, akkor nem amellett döntesz, amit én tanácsolok. Elég egyértelműen meg van mondva. Ismeritek a sakkórát? Ki szeret sakkozni? A sakkóra az olyan, hogy lépsz, lenyomod, és a másiknak ketyeg. Aztán ő lép, lenyomja, és nekem ketyeg. Nem tud egyszerre ketyegni mind a két helyen. Nem tudsz egyszerre Isten szerint valóan élni, és nem Isten szerint valóan. Vagy így, vagy úgy. Nincs. Így érted, és nincs. Sikerült kiegyensúlyozni. Ez a vallás. Nem. Ez neked nem megy. Vagy itt vagy, vagy ott vagy. Vagy szellemi, vagy testi. Nincs más út. Két út van mindig. Két út van, és az akarat, az óra. És ez naponta, lehet, hogy ezerszer megtörténik. Ezerszer. Oké? Fontos a döntés? Azt hiszem, elég fontos. Igaz? Engedj a tanácsnak, azt mondja Példabeszédek 19.20. Engedj a tanácsnak. Máté 7.7-ben azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Kérjetek és adatik. Ezt mondja Jézus a tanítványoknak. Kérjetek, akkor adatik nektek. Keressetek. Hol van? És találtatik. És megtalálod. Elnyomtam? És megtaláltok. Megtaláljátok. Azt mondja, hogy zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy majd lesz valahogy. Tegnap is volt, ma is lesz. Tegnap is fölkelt a nap, ma is le fog menni. Tulajdonképpen olyan nagy dolog nem zavar engem, tudod. Ilyen langyos víz. Nem. Minden, úgyis meghalunk, egy életünk, úgyis meghalunk, mit tudok, én teljesen mindegy. Ez nem így van. Isten azt mondja, bátorít minket arra, hogy kérj, keres, zörges. Ez milyen hozzáállás? Ez egy támadó hozzáállás, nem? Egy ilyen hozzáállás, hanem, igen. Ura, tudnál segíteni? Meg tudnád mondani, hogy ebben a helyzetben mi a bölcs? Uram, a nagy zsírpacák ott vannak a fülembe. Uram, nem hallom. Hát fiam, mosakodni kéne. Köszönöm, uram. Jól van. A cipőt. Hát mondtam, hogy nem azt a cipőt kell fölvenni. Elmagyaráztam neked a használati utasításba, hogy az a cipő mozgatja a lábfej izmaidat, és az izommunka hőtermelődéssel jár, és annak a cipőnek van egy szigetelés, ami bent tartja a hőt, az azt jelenti, hogy föl fog melegedni a lábad, az azt jelenti, hogy a hő az izzadságot okoz, és az izzadság kellemetlen lesz. Képzeld el, beindulnak a baktériumok, gombák el fognak terjedni. Ó, uram, hogy miért nem szóltál, hogy ne legyek gombás a lábam? De hát szóltam neked. Azért írtam le a használati utasítást. Istennek van tanácsa, tényleg. Ó, köszönöm, uram, hogy... Hú, lára, rossz döntés hoztam, mert most ez a melegített cipőm. Okay. Jól van. Kérj, keres és zörges. Kérj, keres és zörges. És a hívő ilyen. A hívő keresi, kutatja. Mi Istennek a tanácsa. Tényleg, a hívő nem egy tucsimutyi alak. Nem egy tucsimutyi alak. Vár, érted, a Szent Szellemnek a kijelentésre. Okay, igen, rendben, értem. De, barátom, csak hagyd mondjam el, hogyha napokat, heteket töltesz a dunna alatt, és a párod állandóan behozza a kaját, és csak a távirányítót nyomogatod, igen, Isten szólhat hozzád, és képzeld, de szólni fog hozzád. De... Hát azért lehet, hogy jó lenne néha fölkelni abból a dunnából, nem? mert nem tudom, mi történik a dunna alatt, vagy a dunnában, vagy akármi, de nagyon sok izgalmas dolog nem történik. Oké. Ki lehet tanácsadó? Honnan fogadok el tanácsot? Honnan fogadok el tanácsot? Miért? Azért, mert akaratlanul is tanácsolnak engem. Képzeljétek el. Tanácsolnak engem a szomszédok, tanácsol engem a kormány, tanácsol engem a feleségem, még a kutyám is tanácsol, mert vonyít, hogyha éhes, vagy hogyha oda csukolod. Tehát jelez felém, jönnek információk. Tehát tanácsol engem sok minden, de kitől fogadok el, hogyan döntöm el, hogy jó vagy rossz tanács, és kitől fogadok el tanácsot. Hadd mondjam el neked, a legjobb, nem is foglalkozol először, hogy jó vagy rossz tanács, először meghatározod, hogy honnan jön. Mert emberek életöltőket töltenek el azzal, hogy jó vagy rossz, és nem teszi fel a kérdés, honnan jön. És pedig ez már eldöntötte volna, egyébként ez már eldöntötte volna. Tehát kitől kérjünk tanácsot, és kitől ne, jó? Hát elsősorban Isten gondoskodott, oké? Elsősorban a lényeg az, hogy Isten gondoskodott. Példabeszédek 24.6, azt mondja, példabeszédek valószínűleg a 24.5 után van, 24.6, azt mondja, mert az eszes tanácsokkal viselhet hadat hasznodra, és megmaradás tanácsosok sokasága által van. Tehát tanácsok és sok tanácsadó. Tanácsok, honnan való tanácsok? Istentől való tanácsok, Hát igen, igen, tudod, tegnap vettem életembe először elő a Bibliát, és itt ütöttem ki, és, vagy itt ütöttem föl, és itt van, hogy nem is tudom mi ez, itt van egy nagy tízes betű, azt van fölé, hogy igazság nélkül nincs boldogság, ó, ez nagyon jó, boldog akarok lenni. Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Ki az az Izrael meg? Jó, a buját értem, a szőlőt értem, gyümölcsöt, azt is, hogy terem, azt is értem, de ki az az Izrael? Gyümölcsének sokasága szerint sokasítottam meg. Kész? Köszönöm szépen, már nem értem. Megyek tovább. Hogy fog? Vagy? Igen. Igen. Ez jó. Nagyon jó tud lenni. Így van. Így van. De most el tudod képzelni, amikor valaki először veszi a kezébe a Bibliát. Ez hanyatt esik tőle a második mondanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor mit tud tenni? De itt van a tanács, Istennek a bölcs tanácsa. Tehát lehet, hogy hallotta valahol. Hallott valahol egy, és szólt hozzá. De ne állj itt meg! Ne állj itt meg! Az ige, az igének a megértése van. A homiletikában tanulják, hogy az ige magyarázza az igét. Igét, igével. A Biblia megmagyarázza saját. A Biblia megmagyarázza, hogy hogyan értsd. Megmagyarázza. Ámulatos. Összefüggéseket fogsz találni, csak ne add föl. Aztán beszélhetsz olyan emberekkel, hallgathatsz olyan embereket, akik már hosszú éveket töltöttek az igével. Hát igen, sok ilyen embert ismerek, csak amikor bemegyek a házukba, akkor olyan nagy ridegség van, és olyan távol van tőlem, és igazából meghallgatom, de aztán nem történik semmi. Meg olyan rideg az egész környezet, vastagok a falak, nincs fűtés, a fények csak olyan furcsák, meg olyan sok szobor van, meg mit tudom én. És valahogy nem kapom azt a tanácsot, nem hallom azt az életet. Lehet, hogy törvényt hallok, megpróbálom otthon úgy csinálni, de aztán rájövök arra, amire Pál apostol, hogy nem tudom. Hogy nem, hát akkor köszönöm szépen. Nem. Hogyha valaki az igét hirdeti, valaki az igét tolmácsolja, és szeretnék tőle tanácsot kérni, nézd meg az életét. Nézd meg az életét. Gyümölcseiről ismertetik meg a fa. Nézd meg az életét. Nézd meg az életének a gyümölcseit. Nézd meg annak a hozadékát, ahogy ő él. Amit képvisel, amit hirdet, azt is éli? Vagy bort iszik és vizet prédikál? Oké, azt is éli? Életről beszélünk, nem? Életről van szó. Az élet a tét. Vagy hogy szoktam mondani, itt a lét a tét? Vagy hogy van? De az ugyan, nem?
Itt a lét a tét.
Itt az el van ferdítve. Az élet a tét. Mi itt a tét? Az a tét, hogy amennyi időt élünk hátra van, azt hogyan fogjuk leélni. És ezt a döntéseimmel tudom kormányozni. A hajó, ami megy a tengeren, az óceánon, az életem, azt a kormányosa ki? Ez itt a kérdés. Ki a kormányosa az életednek? Ki áll a kormánykeréknél? Oké? Ki áll a kormánykeréknél? És az akaratod áll a kormánykeréknél. Az akaratod áll. Milyen egyszerű. Az, hogy hova kormányozod, azt hiszed, hogy csak nem én vagyok a felelős az életemért, akkor csak emlékezzél arra, amiről az előbb beszéltünk, hogy egyszer majd ott fogsz állni, és számot fogsz adni. Ne hidd el ezt a hazugságot, hogy nem vagy felelős az életedért. És ha az életedért felelős vagy a döntéseidért, ha a döntéseidért felelős vagy azért, hogy honnan fogadsz el tanácsot, ha felelős vagy azért, hogy honnan fogadsz el tanácsot, akkor vizsgáld meg. Akkor vizsgáld meg. Mert a döntéseidért te vagy felelős. Tehát ha egy embertől fogadsz el tanácsot, akkor vizsgáld meg annak az embernek az életét. Nagyon egyszerű. Vizsgáld meg annak az embernek az életét. És mivel tudod, ha már rátaláltál az igére, Istennek a tanácsára, akkor csak vesd össze vele. Nagyon egyszerű. Vesd össze vele. Oké? Fogadj el olyan embertől tanácsot, aki közelebb van ahhoz, ahol te szeretnél lenni. De vesd össze az igével. De az igén áll? Az élete? Az igén áll az, amit mond és tanít? Az igéből tanácsol engem? Vagy a saját tapasztalataiból, saját bölcsességéből, ami zseniális, nagyon jól hangzik, wow, szellemes, humoros, izgalmas, amiket mond. Tényleg jó hangzik. De vesd össze az igével. ez az etalon, ugye? Ez, ebből indul ki. Ezzel kell összevetnünk. És ki lehet a tanácsadó? Isten a tanácsadó, aztán az ő igéje, Isten, aztán az ő igéje, de a Szent Szellem az majd, mely meg fogja eleveníteni az ő tanácsát. Éppen ezért, akiben nincs ott Isten szelleme, még a Bibliát sem fogja megfölmódon értelmezni. Tehát akkor igazából mondhatjuk azt, hogy Istennek a tanácsát a szellem nélkül nem tudod jól értelmezni. Mert az ige ad hasznos, praktikus tanácsokat a hitetleneknek. És ha ez szerint kezdik el élni az életüket, jobb lesz a házasságuk, jobb lesz az üzletük, jobb lesz az életük, de az örökké valóságra nézve minden hiába valóságra lesz. Mert fa, széna és pozdorját épít. És az nem fog megállni. Oké? Ezért van szükség a Szent Szellemre. Ezért van szükség arra, hogy újjászületett legyen az az én tanácsosom. Legyen újjászületve. Fontos, hogy én újjá legyek születve. Ez nagyon fontos. A legfontosabb döntés az életünkben. Az első legfontosabb döntés egy ember életében az, hogy elfogadja Krisztust, és behívja az életébe. Ez az első legfontosabb döntés. Utána jön csak bármi más. Ha ez nincs meg, akkor bármi történhetett, bármi volt, jó vagy rossz, hasznos, nem hasznos, kedves, gyűlölt, teljesen mindegy. Jó? Tehát mivel ez az abszolút tekintély, Isten, az ige és a Szent Szellem. Isten meg az ige, meg a Szent Szellem. Egyenlő, mit értem ide? Abszolút tekintély. De nem vonhatok ebbe egyet se. Ha csak azt mondom, Isten és a Szellem, és nincs bennem az ige, akkor csak az életem el lesz szellemesítve az életem. Tényleg. És nem lesz ott a gyakorlatban, nem lesz ott az a bővölködés, nem lesznek ott a szellemnek azok a gyümölcsei, amely arra vannak adva, hogy az életem hatással legyen mondjuk másokra. Oké? Ha... Igen. Abszolút így van. Így van. Ha ott van az ige, vagy valami tanítás és szellem, gnoszticizmus. Oké? Gnoszticizmus és ezoterikus tanok, és bármi más, csak nem Isten. Oké? Ha ott nincs más variáció, milyen variáció van még? Az ige és Isten, és nincs ott a szellem, akkor az egészet nem érti. Ha ige és a szellem van ott, és nincs ott Isten, az borzasztó. Ha mi van még? Isten és az? Na, mindent végigvettünk, nincs több variáció. Igen, így van. De a tan beírva a szívünkbe, azt mondja, írjátok be a szívetekbe, kössétek a homlokotokra, kössétek a kezeitekre a tant. Ez azt jelenti, hogy legyen ott előtted a tan, és forgasd a szívedbe. Ha nincs tan az életedben, akkor gyermekként fogod leélni az életed. Meg lesz az örökké valóság, de gyermek, picin gyermek marad, aki tejbe papin táplálkozik állandóan. Oké? Jó? A kis bocit egy idő múlva elválasztják, és keményebb eledel teszik. Most képzeld el, mi meg iszunk felnőtt módon is a tejet. Ki mondta azt, hogy jó a tej? Azaz, jó van akkor. Így van. Tehát Isten plusz ige plusz Szent Szellem abszolút tekintély, aztán ott van a házastárs, Isten a házastársat nagyon fontosokból adta. A legjobb dörzspapírt az életünkben. Nullás smirgli. A legdurvább smirgli. Ezért adta. Miért? Mert őt engeded embert magadhoz a legközel. Ő ismer olyan közelségre, hogy édesanyád nem ismert úgy, vagy édesapád. Valószínű. és ezt Isten használja, mert ismeri a bűnös természetünket, megmutatja, ismeri a másik. Ó, hadd mondjak el egy viccet. Házasság előtt vagyunk néhány hónappal, nem én, tehát ez egy vicc, jó? És a vőlegény elkezd aggodalmaskodni. És oda megy az apjához. Apukám, nagy baj van. Hát még erről nem is beszéltünk. Hát tudod nagyon jól, hogy izzad a lábam. És hát ez büdös. És hát mi lesz, hogyha majd kiderül, tudod, házasság után, hiszen, és a feleségem meg észrevesz, hogy üzlik a lábam, el fog bánni, papa, el fog... Ó, fiam, várjál. Fiam. Nagyon egyszerű a dolog. Sűrűn kell lábat mosni, használhatsz így bármit. És ha reggelre, tudod, így mindig leizzad a lábad, akkor nagyon egyszerű, húzzál rá az oknit, úgy aludjál. Oké. Az ifjú menyasszonynál is előveszik, tudod, a kétségek, és megy az anyukájához. Anyukám, nagy bajba vagyok, mondjad, lányom. Hát, tudod, nem soká össze fogunk házasodni Józsival, és hát tudod nagyon jó, hogy milyen erős a szájszagom reggelente. Hát ez ki fog derülni, hát el fog válni tőlem. Ó, lányom, hagyj adjak neked egy tanácsot. Sűrűn kell fogat mosni, és reggel kelj föl egy órával előbb, mint a férjed, vagy az egész család. Megmosod a fogad, jó? Belenyomsz még egy kiló fogkrémet, nem nyeled le, ott forgatod, és visszafekszel. Hát jó. Összeházasodnak, minden rendben megy, eltelik néhány hónap, minden szuperul megy, mindenki tudja a maga dolgát. Egyszer csak a férj fölébred, hajnalba, és nézi, hú, nincs a lábán az okni, húha, nagy bahé van, elkezdi keresni, kimegy a konyhába, és akkor, hát nincs, nem találsa, de hülye vagyok, hát az ágyba voltam, ott kell, elkezdi keresni, és még nem találja meg, fölébred a felesége, mit csinálsz, Józsi? Hú, atya úristen, te legyelted az oknimat. Na, jól van. Jól van, oké, rendben. Tehát a házastársunktól is kérhetünk tanácsot. Nem igazán építő ez a vicc, beismerem, és házas embertől nem is szép, hogy ezt mondja. Nem is szép. De itt azt mondja a tanítás, hogy a feleségedet és a férjedet azért adta, hogy beszéld át vele a dolgokat. Elnézést kérem. Mit? Oké. Tehát velünk él, ismeri, hogy hogyan gondolkodom, és feltételezem róla, hogy egy irányba megyünk. Feltételezem róla, hogy egy hajóba evezünk. Ugyan, igaz? Nem más irányba megy. Peti, most jutott el?
Nem, azt mondtam.
Jó. Köszönjük szépen, majd értesítjük legközelebb. Ki osztotta itt már a belépőket, nem tudom. Engem se kellett volna beengedni. Jó, tehát második, akitől elfogadhatunk tanácsot, tényleg a szülők, a szüleink, tényleg. Oké, csapat. Legyetek még velem, már nem sok idő van hátra. Jó? Igen, nem szabad vicceket mesélni, így van. Egy minden héten vicceket kell mesélnem, hogy találkozom. Igen. Tehát házastársunk, szüleink, akiknek sok tapasztalata van, és szintén jól ismernek minket fogantatásunktól, azt nem tudom. De hogy a születésünk óta ott vannak. De már fogantatásunk óta, nem tudom, mi beszélgetünk a gyerekkel. 5. hónapban van a feleségem, mi beszélünk. Képzeljétek, hogy most kezdett el így jelen. Most tegnap éreztem először, hogy... Nem, már beszélgetem azzal, hogy Máté, fiam, adjál valami életjelet, mert a videón jól nézel ki, de jó lenne valamit érezni is. És tehát a szülők beszélgetnek tényleg. És lehet hozzá beszélni, meg lehet vele beszélni a dolgokat, tényleg. Azt még nem kérdeztem meg tőlem, melyik cipőt vegyem föl reggel, de lehetséges, hogy ezt is meg, lehet, hogy ő jobban tudja. El tudjátok képzelni, hogy ahol ő lakik, nincs ott előszoba, meg konyha, meg mit tudom én, meg ilyen, minden egyben van. Ezen gondolkodtam tegnap, ennek a gyereknek milyen jó dolga van, tud, nincs gondja a házra, nincs gondja a fűtésre, kajára, minden ott rendben van. Jó, nincs gondja, hogy egy szobában nagyobb házba kéne költözni. Mondjuk rúgdossa a ház oldalát rendesen. Mondtam neki, addig nyújtózkodj, amíg a anyádnak a hasa ér. Jó van. Tehát a szüleink tényleg el tudunk fogadni tőlük. Tényleg. Mert miért? Azért, mert feltételezzük, hogy a javunkra van. Feltételezzünk, hogy a legjobbat akarják nekünk. Feltételezzük azt, hogy nagyon szeretnek minket, és tényleg. És azt jelenti, hogy minden tanácsuk jó és helyes lesz? Hogy?
Nem.
Mit? Vesd össze az igével. Vesd össze az igével. Tényleg. Tényleg. Tudod, az, hogy elfogadjam-e, meghallgatom, az, hogy elfogadom és alkalmazzam-e, azért, mert az anyu mondja, az még nem biztos, hogy azt úgy is fogom tenni, vagy az apu mondja, hogy úgy is fogom tenni. Isten áldja édesapámat, 83 éves, de minthogyha megakadt volna a szalag, vagy ugyanaz a lemez lenne föltéve. Mindig ugyanazt mondja. Ugyanazt a történetet elmondja, már nem tudom, már 100 alányzatszor hallom, drága, tényleg. Azt mondja mindig. Jó van, de azért szeretjük a szüleinket. Így van, így van. De hogy nem fogadnám el most már azt a tanácsot, amit ezáltal mond, mert nem egyezik az igével, ilyen egyszerű. Mert nem egyezik az igével. És szeretném az életemben az igéhez igazítani. Isten útjait akarok járni az életemben. Miért? Azért, mert látom, hogy ott abban van az áldás. Abban van a bölcsesség. A bölcsen beszél az igaznak a szája, és nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Ha Isten törvényei vannak az édesapám szívében és a beszédjében, akkor persze. Persze. És én hiszem azt, és meg vagyok róla győződve, hogy a szülőknek kell tanítani a gyereket. Az a szülő, az a család, aki teljesen így, csak így át akarja ezt hárítani az óvodára, a bölcsödére, az óvodára, a tanárokra, ez nem így van. Az ige nem ezt mondja. Az ige azt mondja, hogy a szülő elsősorban felelős a gyermekének a tanítatásáért és nevéléseért. De hát pénzen is megveszem az alkalmatosságot, mondja az ige, mondhatja valaki. Hát én jó, kiváló tanárokat fogok megfizettetni. Te félreérted a tanulást, félreérted a bölcsességet, a tudást. Miért? Mert egy személy a bölcsesség. Mert Isten az. Isten az. Ezt a szeretetre kell, és a szeretet nyelvén, kegyelemben és megbocsátásban, és felelősen tanítani a gyermekeinket. És Isten adjon hozzá erőt és bölcsességet, hogy úgy is tegyem, ne csak beszéljek róla, hanem úgy is tegyem, és akarok ebben növekedni, tényleg, és szeretném tényleg Isten igéjére tanítani a gyermeket, jellemre, hogy egy krisztusi jellem formálódjon benne. Miért? Azért, mert a jellem lesz az, amelyet átviszünk. Mert Krisztus képére formálódunk, és a lelkünk, aki tulajdonképpen meghatározza, a jellemem a lelkemben van. Ez az, ami átmegy. Ez az, ami örökké való. Mennyit viszünk át Krisztusból? Mennyit viszünk át? Ez leszel te? Ott. Mennyit viszel át? És tudod, ha ezt tanítjuk a gyerekeinknek, becsületességet, igazságot, hitet, szeretetet, megbocsájtást, akkor tudod, egy jellemet, jellemmé formálod. És persze a tanításnak az a példamutatás, nyilvánvaló, példamutatás. Nálad is fontos, hogy te milyen tanácsosa vagy a gyermekednek, bort iszol és vizet prédikálsz? Tanítasz engem, ha én vagyok a gyermek, apa tanítasz engem a megbocsátástól, anyát meg állandóan agyba főbe vered? Érted? És most eltúloztam. Tudjátok azt, Amerikában végeztek egy ilyen statisztikát, fölmérést, hogy a börtönben lévők közel 95%-a már gyerekkorban azt hallotta, hogy börtönbe fogsz jutni. Hogy te alkalmatlan vagy erre, te biztos börtönbe végzed. Ez brutális, nem? Hol tanulta ezt a gyerek? Hogy vált ő azzá? Hát egyszerűen csak megvalósította azt, amit a szüleitől hallott, vagy a környezetéből hallott. Fontos a bölcs beszéd. Fontos, hogy mit hallanak a gyerekek. Fontos. Akkor is már, amikor még úgy gondolod, nem értenek. Akkor is, amikor már úgy gondolod, hogy még nem érti azt úgy, mert nem tud kommunikálni a nyelvén. fontos, hogy mit hallanak. Gondolj arra, csecsemő vagy a hitben, fontos az, hogy mit hallgatsz, még úgy is, hogyha nem érted. Fontos. Persze, hogy fontos. Fontos, hogy mit engedsz be a szívedbe, az elmédbe, az életedbe. Fontos. Nem értem még az egészet. Nem baj, majd megérted. Azt mondja, hogy tégláról téglára építkezik. Tégláról téglára. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Így jön össze ez a tudás, ez a formálódás. És vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Példabeszédek 11-14. Vezetésre van szüksége az akaratomnak. A döntéshozó berendezésemnek vezetésre van szüksége. Oké? Példabeszédek 15-22. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsos. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs. Meghiúsulnak. És ez nagyon fontos. Tehát az akaratomnak vezetésre van szüksége. Nem én akarom vezetni az akaratomat, hanem akarom, hogy Isten vezesse. És a mai világ sürgetésében tudod, hogy hozz döntést most. Ez köszönöm szépen. Ha csak ezt akkor nyerhetem el, ha most eldöntöm, és nem vagyok benne egyértelműen tuti, akkor inkább hagyd menjen. Péter tanított erről, tudod, hogy mindent meg akarsz nyerni, mindent meg akarsz fogni. Aki sokat markol, keveset fog, mondja a közmondás. Fogj egy marék száraz homokot a kezedbe, és kezd el szorítani. Kevesebb lesz benne, mint amikor merítettél. Kevesebb lesz, garantálom. Ez tényleg így van. És meghiúsulnak a tervek. Lehetnek jó tervek. Ha nem Isten vezetése van ott, akkor az egy objektív isteni nézőpontból csak könnyen lehet, hogy meghiúsul. Oké, Isten a tanácsadó. Eljutottunk idáig, és ez az utolsó téma. Isten a tanácsadó. Máté 5 a hegyi beszéd a világ történelemben, amit leírtak. Nagy gondolkodók és filozófusok, akik tanulmányozták ezt az írást, elmondhatják, hogy ennél zseniálisabban megalkotott írás, tömörebb nincsen. Nincs, mint a hegyi beszéd. A hegyi beszéd az Isten országának a kormányzati, hogy szokták mondani, alkotmánya. Tehát Isten kormányzásának az alkotmánya a hegyi beszéd. Az alkotmány. És nézd meg! Nem tudom, ha megnézzük a mi alkotmányunkat, hogy mennyi, nem tudom, hány kötetet fogal magába. A hegyi beszéd az 5. fejezet. És az se foglalja el az egészet. Igaz? Nem foglalja el az egészet. És minden benne van. Minden benne van. Harmadik verstől 15-ig. És ámulatos. 7 boldog mondás van benne, amit érdemes tanulmányozni. Most nem fogunk, de hogy Isten a tanácsadó. Ézsaiás 9:5-ben azt mondja, hogy ő csodálatos tanácsos. Ez Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Isten, mint tanácsadó áll elénk. Zsoltárok 32:8-ban, bölcsét teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségbe fogadsz. 73. Zsoltár. 16. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbamon van. Voltatok már úgy, hogy éjszaka fölkeltetek, és valami jó gondolat eszetekbe jutott, és le kellett jegyezni? Igen, az elme dolgozik. Az elme dolgozik. Az ige dolgozik a szívünkbe, az elménkbe. Még éjszaka is. Még éjszaka is tud Isten tanácsolni minket. Ámulatos. A megtérésem előtt 3 hónappal én sokat alkalmaztam ezt. Nagyon sokat így agyaltam dolgokon, kitaláltam dolgokat, voltak találmányaim is. És az volt a rendszerem, hogy mindig úgy aludtam el, hogy egy kis notesz ott volt a mellettem, és a cerka oda volt készítve. Bármikor fölébredtem, legyegyeztem, mert különben, ha nem jegyzem le, elfelejtem, visszaalszok, elfelejtem. És egyik reggel ott találtam egy verset. Hihetetlen, tényleg Isten. És egy 4 soros volt. Megpróbálom visszaidézni. Azt mondja, van bennünk, ami elhal, és van bennünk, ami örökké. Nem ez a vége. Van bennünk, amely növekszik, van bennünk, amely fogy, nem ez a szó volt, és van bennünk, ami elhal, és van, ami örökké él. Képzeljétek el. Hihetetlen. És utána kaptam egy Bibliát egy Jehova tanúitól, de nem érintett meg a dolog. Nem is, elgondolkodtam, aranyos kis vers volt, máskor is írtam verseket, hát mondom, jól van. De most már, ebből az összefüggésből, köszönöm Uram, hogy hírül adtad ezt. Most már látom az, és rá 4 hónapra pedig jött valaki, és elmondta az evangéliumot. Úgyhogy Isten tanácsol még a veséinkbe is belelát, és a veséiddel tanácsol. És még éjszaka is figyelmezteti bensőmet. Szüntelen. Szüntelen az Úrra tekintek. Nagyon jó. Isten tud tanácsolni az igéből, tud tanácsolni közvetlenül egy adott helyzetben, tényleg, lehet, hogy eszembe juttat egy gondolatot, és sokszor csak dolgok történnek úgy, valahol balra fordulsz, és nem jobbra, és aztán meglátod az áldását, és aztán, mégis én arra akartam menni, miért fordultam erre? Hát azért, mert az a gyalogos pont ott volt, átjött, és megzavart a gondolatomat, és automatikusan arra mentem, és nem is tudod, lehetséges, hogy Isten csak ott megmentett valamiből, mert látta előre. Hihetetlen. Komolyan. Nagyon sok ilyen van a hívő életében. Hány balesettől és hány haláltól megmentheti Isten az embert? Úgy, hogy még csak nem is tudott róla. Angyalok vigyáznak ránk. Sok angyali seregek állnak föl néha egy adott helyzetben, mert szellemi háborúban vagyunk. Úgyhogy nem is tudok róla. És ők vívják a csatát. És hihetetlen. A háború az eldőlt. Jézus Krisztus a kereszten 2000 évvel ezelőtt legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt. A háború az el van végezve, de vannak csaták. A csaták azok pedig a napjainkban van, az életünkben van. Ott vannak a csaták, a döntéseden. Azért megy a harc, hogy a hívő most hogyan döntsön. Az Istent választja, az igazságát, vagy bármi mást. Ezen van a harc. És a sátán és a démoni seregek és a régi bűnös természetem csak von arra, hogy milyen döntés, hogy ezt a döntést hozzam. Isten, az ige, a Szent Szellem, az angyalok, azok pedig azt akarják, hogy erre, és csatáznak egymással. Hihetetlen, hogy egy döntésnél nem is látod, hogy mi van mögötte. Egy döntésnél nem is látod, hogy mi van mögötte. Az életatét, és az, hogy hogyan élem, ezt a döntéseim vezérlik és irányítják. És Isten, mint tanácsadó, a személyes kapcsolatom a tannal, a személyes kapcsolatom az igével, imában, imádkozhatom, tényleg, a szellem által, imádkozhatom az igével, lehet egy állítatos életem az igével, a Bibliával. Sokszor teszem azt, hogy csak így magam elé veszem, és imádkozom, és kinyitom a szemem, boldogok a szellemi, lelki, nem jól fordítottat, sajnos, ne haragudj, ide szellemit kellett volna írni, mert nem értik az emberek. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyeknek országa. És mondom, és szellemi szegények, akik szellemileg szegények, akiknek nincs meg a szellem, akik sóvárogva válják, aki úgy gondolja, hogy megvan neki valami, az nem mondja magát szegénynek. Az nem mondja magát, az gazdag. De a gazdag ember az nem keresi, kutatja. A szegény fogja keresni, kutatni. És az elején mondtuk azt, igaz? Zörgessetek, keressetek, kutassatok, találni fogtok. Azt mondja Isten, hogy azok a boldog emberek, akik úgy gondolják, ők szegények, és akarják, akarnak többet. Ezt jelenti ez a vers. De hogyan fogja ez kijelenteni magát? Isten hogyan fogja megvilágítani ezt az igét? Ha nem elmélkedem, ha nem forgatom a szívembe. És csak imád, és mit jelent ez, Uram? És akkor elmondom még egyszer, boldogok a szellemi szegények, mert övék a mennyeknek az országa. Övék a mennyek. A farizeusok úgy gondolták, hogy gazdagok, gazdagok az igével. Gazdagok az igével, tényleg. És nem volt az övék a mennyek országa. Nem volt az övék a mennyek országa. Hogy mennyi mennyei kincset gyűjtünk itt a földön, azok a döntéseidnek a következménye ez. Szegény vagy gazdag? Szegény vagy gazdag? Ha úgy gondolod, hogy szegény vagy, akkor csak nézd rá Istennek az ígéreteire, egy gazdagság van, akkor keresd, kutasd, járd utána, nézd be mindenhova, hol van, tudod, nézd be mindenhova, olvasd el, mi van ott, mit jelent ez az ige, és gazdagságot találsz, és gazdagságot gyűjtesz majd a mennyre. És ez ámulatos. Gazdagság Krisztus képére formálódni, ez a legnagyobb gazdagság, tényleg. Ima, böjt, csendesség. Néha komoly döntések előtt látjuk az igében, és a mai nap is így halljuk, hogy böjtölnek emberek. Csak akarják, hogy Istennel legyen egy kapcsolatuk. De ez nem egy misztikus valami, a böjt. Az nem egy uniformis. Nem hiszem, hogy állandóan böjtölnünk kellene. Van akinek szerintem ez egy ajándék is. De jó így, inkább arról beszél számomra, hogy inkább kicsit megüresíteni magunkat a dolgoktól. Szeretnék jobban hallani Istentől, szeretnék tisztán hallani Istennel beszélgetni. És nem szeretem, ha a gyomromba ott mennek a dolgok, tudod, a csülök pörkölt és a marhahúsleves ott együtt, tudod, kavarognak. Igazából az ott elkezd morogni és beindul, és fejlődnek a gázok, és mit tudom, hát lehet, hogy nem, megzavar engem. Most csak hülyéskedek egy kicsit, de hogy az igében ott van a böjt, jó? Tehát én nem akarok a böjt ellen. Én is böjtöltem. Katonaság, kézzelőbb bevonultam katonának. A második hónapban elkezdtem böjtölni, de nem sokat tudtam róla, csak folyadékot ittam. 3 napig böjtöltem, és volt egy riadó. És teljes szerelésbe ki kellett rohanni. Tényleg, hajnal 3-kor volt, teljes szerelésbe. Csak megyek a homokba, hogy mi a... Nem, majd összecsukra. Olyan gyenge voltam, mint a harmad. Tényleg. Tehát aztán vannak heti böjtök is ma. Kórházba kell lenni, mert annyira veszélyes egyébként. Oké, ima, böjt, csendesség. Kérem a választ, kérem és várok a válaszra. Fontos, hogy jó időzítés legyen, amikor tanácsot keresek, és tanácsot akarok elfogadni. Azt mondja Példabeszédek 8.14. Enyém a tanács, eszesség, valóság, erő. Ezt mondja az Úr. Enyém a tanács, az eszesség, a valóság és az erő. És az, hogy így kezdődik ez az írás, hogy miért nem fogadok el jó tanácsot, az a büszkeség, az a bűn miatt van. Az a bűn miatt van. Az, hogy büszke a szívem, egy büszke szívet örököltem. És a büszkeség, az, hogyha megnézed ennek a könyvnek az elejét, az vagy felfúvalkodottá tesz, vagy makacsá tesz. És vagy azt mondom, hogy nem fogadok el tanácsot, visszautasítom, vagy makacs, vagy nem kérek tanácsot. Tehát a felfúvalkodottság, mit nekem, de hogy már te mondd meg nekem, hogy mitől döglik a légy, felfúvalkodott. Ez sátán. És a makacság, az, hogy nem kérek tanácsot, vagy nem engedelmeskedek a tanácsnak, ez pedig szintén sátán természetéből jön, szintén a bűn miatt, ez az engedetlenség. És ez a két dolog, ami miatt általában nem fogadunk el. Sokan vannak, akik sok tanácsot kérnek, de aztán nem engedelmeskednek. Sokszor van, hogy oda mennek egy bölcsemberhez, egy lelkipásztorhoz, és már meghozta a döntést egy adott témában. Már benne van nyakik a slamasztikába. És úgy kér tanácsot, mintha még nem hozta volna meg. Mit jelent ez? Szeretné, ha valaki, egy bölcsember azt mondaná, hogy ez a dokimadzó, hogy igen, rendben van. Szeretné, hogyha helyeselni azt, amit döntöttem. De már régen eldöntöttem. Azt hisszük, jártam ebbe, tudom nagyon jól, átmentem ezen. Nem arról beszélek, hogy amit esetleg tanultam. Én magam tudom, átmentem ezen. Már régen benne voltam a katymagyba. És mentem a pásztorhoz tanácsolni, és tulajdonképpen hallottam, igen, tudtam, hogy nem helyes, tudtam, hogy a tant fogja mondani, de én már benne voltam, eldöntöttem. És azt hittem majd, hogy ő majd megigazít azzal, amit tettem, hogy majd azt mondja, hogy jó csináltad. Kit hazudtolsz meg, kit versz át? Istent nem tudod. Istent nem tudod átverni. Igaz? Igaz? És a helytelen döntéseknek következménye lesz, mindenképpen bölcsebb dolog az ige alapján változtatni, mint maradni abban, hogy tévedtem, de ez jutott nekem. Ez mit jelent? Azt, hogy megadom magam. Megadom magam a helyzetnek, megadom magam a bűnnek, vagy annak a tettnek, de azt mondja Isten, hogy hé, semmi gond. Hányszor állhat föl egy hívő egy nap? 7-szer? 70-szer, 7-szer. 70-szer, 7-szer. Hibázunk? Hát persze, hogy hibázunk. Hozunk rossz döntést? Hát persze, hogy hozunk rossz döntést. Nem erről beszélünk. Igaz? Keresed? Kutatod? Szegény vagy gazdag? Erről beszélünk. Akarod? Akarod a bölcs tanácsot? Akarsz, azt mondja, akarsz tőlem hallani? Sokszor elképzelem ezt a szitut, hogy majd vajon a gyermekem majd tudod. Akar, milyen lesz a kapcsolatunk? Meg fog kérdezni? Mielőtt megérint valamit? Meg fog kérdezni együtt odáig, hogy mielőtt megérinten egy nőt? Meg fog kérdezni? Én nem kérdeztem meg az apámat sajnos. És tudod, meg fog kérdezni, mielőtt a szájában van egy cigit? Nem tudom. Imádkozom ezért, hogy tan legyen a szívébe. Mert ha tan van a szívébe, Istennek az igéje van a szívébe, akkor már ő maga ott, remélem, el fogja tudni dönteni, és nem a szabad akarata, a felelős döntései előtt fogják a szájába nyomni a cigit. Ez az én felelősségem. Ez tényleg, milyen iskolába járatom, milyen környezetben van, milyen haverokkal van. A gyermek honnan tudja? A gyermek az megy, ő is akar. De az én felelősségem, hogy szemeimmel tanácsom. Van olyan kapcsolatom a gyermekemmel? Van olyan kapcsolatom Istennel, hogy a szemeivel tanácsol engem, és látni fogom, tudod, egy ilyen... Ott van egy helyzet, a gyerek ránéz az apjára, és ennyi mozdulatból tudja, hogy mi a helyes. El tudod képzelni? Van ilyen kapcsolatod Istennel? Akarsz ilyen kapcsolatot Istennel? Mert én akarok. Akarok. Mert más egy ilyen tanács, egy ilyen kacsintás, más egy ilyen tanács, egy fenékberúgás. Nem? Más. Szeretném, vágyom arra, hogy Isten a szemeivel tanácsoljon engem, és én azt fogjam az adást. Vágyom rá. Mit jelent ez? Tudod azt, hogy vagy helyzetben, és jön az ige. Ott vagy a döntés, ott van a helyzetben, és döntened kell, és csak jön a megfelelő ige. Ó, köszönöm, és döntöttem, és megyek tovább. Ott van, tényleg. Vagy valakin keresztül. Isten csak szól. Az egyik, a szamáron keresztül szólt az egyik profétával. A szamár megszólalt. Azt mondja, a kövek beszélnek, ha akarom. Ha te nem szólsz, akkor majd megszólaltatom a köveket. Igen. Úgyhogy drága atyánk, csak hálásak vagyunk a mai napért, a mai reggelért, és csak Köszönjük, Urunk, köszönjük a Te igédet, köszönjük a Te bölcs tanácsodat. Ó, Uram, mennyi minden van, ami után vágyódhatunk. De mi szeretnénk Te utánad vágyódni, a Te tanácsod után vágyódni. Atyám, taníts kérlek arra minket, hogy bölcs döntéseket hozzunk. Taníts minket arra, hogy a döntéshozó berendezésünket a Te vezetésed alá rendeljük, Uram. A Te vezetésed alá rendeljük. És csak taníts minket arra, hogy jól keressünk és jól kutassunk. Hogy szegények vagyunk és szükségben vagyunk. És szükségünk van a szellemre. Szükségünk van vezetésre. És köszönjük, hogy ismerhetünk Téged. Köszönjük, hogy megismerhetjük az igét. És köszönjük azt, hogy segítségért hívhatunk Téged. Bármilyen helyzet, nem lehet olyan helyzet, amikor ne szólíthatnánk meg Téged. Amikor ne hívhatnánk Téged segítségül, vagy a Te igédet, Szent Szellem által, hogy világosság legyen a sötétségben. Jézus nevében. Amen.